A 2014. május 4-i prédikáció.
Fennállva halljuk azokat az igéket, amelyek alapján Isten szent lelkének segítségül hívásával az ő üzenetét szeretném ma hirdetni köztetek. Írva található János evangéliumában a 21. fejezetben, az első 14 versben így. Ezután ismét megjelent Jézus a tanítványoknak a Tiberiás tengernél. Így jelent meg. Együtt voltak Simon Péter és Tamás, akit Ikernek hívtak, Nátánael a galilai Kánából, meg Zebedeus fiai, és a tanítványok közül még kettő. Simon Péter így szólt hozzájuk, elmegyek halászni. Ők erre ezt mondták, mi is elmegyünk veled. Elindultak és beszálltak a hajóba, de azon az éjszakán semmit sem fogtak. Amikor már reggel lett, megállt Jézus a parton, a tanítványok azonban nem tudták, hogy Jézus az. Jézus megkérdezte tőlük, fiaim, nincs valami ennivalótok? Így válaszoltak neki, nincs. Ő pedig ezt mondta nekik, vessétek ki a hálót a hajó jobb oldalán, és találtok. Kivetették tehát, de kivonni már nem tudták a rengeteg hal miatt. Ekkor odaszólt Péterhez az a tanítvány, akit Jézus szeretett. Az Úr az. Amikor Simon Péter meghallotta, hogy az Úr az, magára vette felső ruháját, mert mezítelen volt, és belevetette magát a tengerbe. A többi tanítvány pedig a hajóval jött, mert nem voltak messze a parttól. Csak mintegy 200 könyöknyire, és kivonták a hálót a halakkal. Amikor kiszálltak a partra, parazsat láttak ott, rajta halat, és még kenyeret is. Jézus így szólt hozzájuk, hozzatok a most fogott halakból. Simon Péter beszállt, és kivonta a partra a hálót, amely tele volt nagy halakkal, szám szerint 153-mal, és bár ilyen sok volt, nem szakadt el a háló. Jézus ezt mondta nekik, jöjjetek, egyetek. A tanítványok közül azonban senki sem mert őt megkérdezni, ki vagy te? Tudták ugyanis, hogy az Úr ő. Jézus tehát odament, vette a kenyeret, és odaadta nekik ugyanúgy a halat is. Ez már a harmadik alkalom volt, hogy Jézus megjelent a tanítványoknak, miután feltámadt a halottak közül. Idáig Isten igéje, foglaljunk helyet. Szeretett testvéreim, nagyon küzdelmes a tanítványok élete a feltámadás után. Azt gondolnánk, hogy majd minden megoldódik. De láttuk már a közvetlen feltámadás utáni történetekben is, hogy mennyi kételj, mennyi káosz, mennyi hitetlenség van a tanítványokban. Találkoztak Jézussal. Ez történet megelőzéseképpen már kétszer is találkoztak Jézussal. És azt gondolnánk, hogy na végre, akkor most már tudják a dolgukat. Tudják, hogy miért vannak, tudják, hogy merre menjenek, tudják, hogy mit csináljanak. És íme két találkozás után ismét ott tartanak, hogy igazából nem tudják pontosan, hogy mi legyen. Mert mindig ez a kérdés, hogy és mi van a feltámadás élménye után? Ha hiszek a feltámadásba, ha láttam a feltámadást, ha megtapasztaltam valamit már ebből az életemből, az jó, de mi lesz utána? Mi lesz velem a hétköznapokban? Vajon az élmény az meddig tart ki? Meddig ad nekem erőt? Egyre több kéne belőle, egyre erősebb kellene belőle. De hát az mégsem lenne jó, hogyha vallás, a hit egyfajta narkotikum lenne. Nem lehet ez a célja. De azért mégiscsak ott a kérdés, hogy kap-e az életem a feltámadás élménye után valamilyen orientációt, van-e valamilyen vízióm, van-e valamilyen stratégiám, hogy merre, és meddig, és hogyan. Azt gondolom, hogy ez a történet nagyon reális. A hét tanítványnak az az ötlete van, hogy vissza az eddigiekhez. abból soha nincs baj, ha visszamegyünk a biztonságos, ismert világunkba. Sok minden történt, azt hittük, hogy értjük, aztán mégsem, azt hittük, hogy már elindultunk valamilyen irányba, aztán mégsem, akkor menjünk vissza oda, ahol még valahogy úgy értettük a dolgokat, ahol úgy nagyjából világos volt az életünk. Keressünk egy ilyen pontot. A hét tanítvány ezt teszi. Vissza mennek a Tiberiás tavához, hogy halásszanak. Azért úgy elgondolkodtatott, hogy milyen érdekes, hogy heten vannak. És mi van a többi négyjel? Mert tudjuk, hogy Júdás öngyilkos lett, tehát azért még kellenének lenni négynek. Nincsenek itt. Nem tudjuk, hogy ők merre járnak. Lehet, hogy már széttört ez a tanítványi közösség. Négyen már azt mondták, hogy elég volt ebből, és heten még együtt vannak, úgy, ahogy. Vagy tényleg arról van szó, amit sok szentírási tudós mond, hogy ez a hetes szám, ez valamilyen módon az átalakulás fejezi ki, ez egy szent szám, és azt akarja nekünk üzenni, hogy itt a tanítványi közösséggel valami átalakulás fog történni. Ezek a tanítványok úgy tűnik, hogy szenvednek attól, hogy merre tovább. Szenvednek a hiába valóságtól. Ez az érzés, ez ismerős. Ha visszafelé megyünk a történetben, a Bibliában, vagy ha előre megyünk, akkor is ismerős. A prédikátor hosszasan ír arról, hogy minden hiába valóság. Ez az élet tapasztalata, és ezt nem olyan nehéz belátni. És mi is tudjuk hozni erre a példákat. Minek dolgozzak, hogyha annak nincs semmi eredménye? Minek dolgozzak akár saját magamban, most lelkileg értem, ha mindig ugyanazokba a hibákba esek, ha úgy érzem, hogy nem tudok előbbre jutni? Jób is úgy érzi, hogy hiába valóság bármit is elmagyarázni a barátainak, mert úgysem értik meg az egészet. A barátok csak semmit mondó vigaszt adnak. Egy Zsoltárban, a 73-ban pedig kifakad a Zsoltáros, hogy én hiába tartottam tisztán a szívemet, mégis azt láttam, hogy a gonoszoknak jobban megy. Hiába valóság tisztán élni. Ebben a helyzetben, amikor minden hiába valóság, akkor különösen is erős az a vágy, hogy valaki mondja már meg, hogy mi legyen. És itt Péter az az ember, aki megmondja. Keressünk egy vezetőt, aki megmondja. Neki van egy ötlete, ő azt mondja, hogy elmegyek halászni. Azért ez is nagyon beszédes, hogy nem azt mondja a többieknek, hogy gyertek, menjünk el halászni. Ez úgy mutatja, hogy milyen állapotban van ez a közösség, hogy Péter, aki elvileg a vezető, a maga nevében beszél. Én elmegyek halászni. Azt mondja, hogy mit csináltok? Az egy dolog. Legalább bejelenti. Elmondja, hogy mit akar. És akkor a többiek mondják Jopián, hogy persze, hát akkor megyünk veled. Ez a rövid kis párbeszéd mindennél jobban kifejezi ezt az önállótlanságot, ezt a bizonytalanságot, ami áthatja ezt a közösséget. Nem tudom igazából, hogy mit tegyek. Végre valakinek van egy ötlet, aztán, mint a birkák mennek a többiek utána. Legyen egy guru, legyen egy vezető, aki megmondja, hogy merre. És akkor én azonosulok az ő ötletével. Azt remélik, hogy majd valami siker lesz, de nem. És persze lehet, hogy utána megtörténik az, hogy szidják Pétert, hogy hát te ennyire hülye vagy, hogy ez volt az összötleted, itt melóztunk egész éjszaka, és nem fogtunk semmit. Hát te se vagy jó vezető. Az egy más kérdés, hogy nem is hívta őket. de ettől még valakit legalább felelőssé lehet tenni a sikertelenségért. Nem volt értelme ezt az egészet újra kezdeni. De azért tényleg elég tragikus kép ez, ahogy elképzeljük a sötét tengeren, a sötétben úszó hajót, ahol együtt vannak a tanítványok, ez ugye szép képe lehetne az egyháznak, de hát ehhez képest heten vannak, ugyan az átalakulás száma, de négy meg nincs sehol, és nem fognak semmit. Hát már ahhoz sem értenek, amihez eddig. Már az sem megy, ami eddig. Ez az a helyzet, amiben egyszer csak, és ezt csak mi tudjuk az olvasók, Jézus megjelenik a parton, hogy ott áll Jézus a parton. De ők nem ismerik föl. Megint ugyanaz a kép, ugyanaz a motívum, idegen. Hát ebben a helyzetben Jézus idegen. Az emmausi tanítványok számára is idegen volt. Amikor ennyire magunkba vagyunk fordulva, amikor ennyire nem mennek a dolgok, akkor amikor megjelenik valami Jézusi, azt nem szoktuk fölismerni. Az valami idegen. Egy fáradt reggelen, amikor olyan nehéz fölébredni, fölkelni, amikor ráadásul rosszul aludtam, rossz álmaim voltak, semmi Jézusit nem fogok fölismerni a reggelben. De mégis ott van. És azon ez nagyon vigasztaló, hogy mégis ott van. Kéretlenül, hivatlanul ott van. És van egy kérdése, a kérdés úgy hangzik, hogy fiaim, van-e valami ennivalótok? Na hát, ez hiányzott. A dolog még rosszabb. Egész éjszaka hiába szenvedtünk, semmit nem fogtunk, és ez az idegen föltesz ezt a borzasztó kérdést, hogy van-e valamink. Hát amíg jobb állapotban vagyunk, akkor elkezdünk mi is másolni. Hát talán valami kicsi van, kicsit körülnézek, megpróbálok úgy csinálni, mintha lenne valami. Na de ők nincsenek ilyen jó állapotban már. Rövid, kurta válasz, nincs. Nincs semmi. De hát ez nem is olyan rossz. Ez legalább egy őszinte vallomás, egy őszinte számvetés arról, hogy nincs. Hogy úgy érzem, hogy semmi tápláló nincs bennem, nincs nekem, amit oda tudnék bárkinek is adni. Lehet végre beszélni arról, hogy nincs. Ennek az idegennek, aki láthatóan egy másik világból jött. Tapasztalt halászok vagyunk, de nincs. Amikor értettünk eddig, ahhoz se értünk már. És akkor ettől az idegentől jön egy ötlet. Ez most nem a vezetőtől, nem a gurutól jön, hanem, ha úgy tetszik, egy jelentéktelen valakitől. Aki azt mondja, hogy hát menjetek ki, és vessétek be a hálót most jobb oldalon. Tele van ez a szöveg természetesen szimbolikus utalásokkal. A jobb oldal, azt mondják, a lélektanban járatosak, az igazából a tudatos világot jelenti. Csináljatok valamit most nagyon tudatosan. Éjszaka rutinból a szokás szerint gépiesen cselekedtetek. Most csináljatok valamit úgy, hogy azt igazán akarjátok. És ne gépiesen, hanem mint egy belefeledkezve. Nagyon fontos dolog ez, hogy igazán akkor tudjuk elkezdeni az életünket élni, meg élvezni, hogyha vannak olyan dolgok, amit belefeledkezve tudunk csinálni. Amit lehet, hogy tudatosan eldöntünk, hogy nem akarunk tovább gépies, megszokott dolgokat csinálni, amik nem mennek, hanem valami más mellett döntünk, de utána nagyon fontos, hogy bele is tudjunk feledkezni. Mert általában nem mennek úgy a dolgok, hogyha az jár közben a fejünkben, hogy vajon ezért mennyit fogunk kapni. Ha csak ez számít, nem tudunk belefeledkezni már semmibe, mert mindig azt kell nézni, hogy mi a járandóság, a akkor nem tudunk belefeledkezni. Azt várjuk valamitől, hogy minél előbb vége legyen, hogy minél előbb letudjuk, abba sem tudunk belefeledkezni. Jézus arra hívja most ezeket a tanítványokat, hogy feledkezzenek bele a munkájukba. Élvezzék azt, amit csinálnak. Hátsó szándék nélkül. És megtörténik a csoda. 153 hal van, megint egy szimbolikus utalás a hálóba. A teljességet jelenti. Hogy minden együtt van. Minden egybe van, és nem szakad szét a háló. És ekkor érdekes munkamegosztás zajlik a tanítványok között. A szeretett tanítvány beazonosítja, észreveszi, egyszer csak meglátja, és azt mondja, hogy az Úr az. Péter az fölkapja magára a ruhát, beúlik a vízbe, és kiúszik. Hát jól ott hagyta a többieket, mondjuk. És utána a többiek pedig hát viszik a hajót, meg viszik a zsákmányt ki. Mindenki megy kifelé a maga módján. Az egyik fölismerte, a másik beugrott a vízbe, a többi pedig küzd, hogy kivigye, ami van. Sokat elmélkedtek ezen is, hogy miért veszi föl Péter magára a ruhát. Nem jobb ruha nélkül úszni. Nem tudják igazából a szentírás tudósok, hogy ez mit jelent. Annyit tudnak, hogy a keleti ember világában azért ez nem működik, hogy valaki ruhátlanul jelenjen meg a másik előtt. De megint csak a lélektan szempontjából van, aki azt mondja, hogy ez egy szimbolikus gesztus. Péter fölkapja magára a ruhát, ami eltakar, amivel rejtőzni tudok, amivel el tudom magamat rejteni a másik elől, ugyanakkor beugrik a vízbe és szétázik ez a ruha róla. Hogy igazából Jézus előtt így áll meg ez a Péter, mint egy bőrig ázott ember. Hogy valahogy így állunk Jézus előtt, hogy szeretnénk takargatni magunkat, aztán leázik rólunk a ruha, és hogy ez így van rendben. Így áll Péter ott Jézus előtt. És látható, hogy Jézusnak igazából nem volt annyira szüksége erre a fogásra, erre a nagy halfogása, nem, neki volt szüksége rá, hiszen ott van a hal, és ott van a kenyér, de kér az övékéből. Kell neki abból, amit mi tudunk adni. Szükség van, hogy meg tudjuk élni azt, hogy van sikerünk, hogy tele van a hálunk, hogy teljes az életünk, hogy tudunk abból adni a másiknak. És ez az élmény egészé és teljessé lesz abban a közösségben, amit már jól ismerünk. Amikor Jézus adja nekik a halat, adja a kenyeret, a közös étkezés az úrvacsora emlékképét hozza elő a számukra, és ezt a képet hozza a mi számunkra is elő. A vele való együttlét az intimitás élménye. A történet azt akarja, azt gondolom, üzenni felénk, hogy igen, az életünk így történik, ilyenek a hétköznapjaink. Nem mennek a dolgok, vagy éppen az sem megy, amit szeretnénk. Nem segít rajtunk egy vezető sem, nem segít az, hogy megpróbáljuk azt csinálni, amit eddig. Hanem akkor történik valami, hogyha egyszer csak észrevesszük ezt az idegent, aki a parton áll, aki egy másik világhoz tartozik. És egyszer csak meghalljuk azt a belső hangot, hogy mit is kéne csinálni. Lehet, hogy ugyanaz, mint eddig, csak egy kicsit lehet, hogy másképpen, amit eddig nem vettem észre. És akkor megteszem. És akkor az attól lesz jó, hogyha abba bele tudok feledkezni. És akkor lesz jó, hogyha leázik rólam a ruha. És akkor együtt lehetek Jézussal, és együtt lehetek a többiekkel. És akkor az életem teljes, és akkor az életem átalakult. Ez egy biztató történet. Egy biztató történet arról, hogy bár a hajónk mehet a sötétben, de a parton ott áll Jézus. Amen.